Ami segítségünk jöjjön Istentől, ki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Amen. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Megbocsátani, elengedni, elfelejteni, hátunk mögé vetni, ilyesmiről kell ma beszélnünk. De mielőtt elkezdenénk, egy kérdést kell tisztáznunk. Egy kérdést kell megválaszolnunk. És a kérdés úgy hangzik, milyen Isten alaptermészete. Sok helyről válaszolhatnánk, néhány ószövetségi prófétát szeretnék idézni. Jeremiás azt mondja, Isten az, aki szeretetet, jogot és igazságot teremt a földön, mert ezekben telik kedve. Ézsaiás azt mondja, Isten olyan Isten, aki kész megbocsátani. Ezékiel pedig így prófétál, nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Az új szövetségben Jánosnál pedig azt olvassuk egyenesen, hogy az Isten szeretet. Ezzel a szerető Istennel igyekszünk szóba elegyedni nap mint nap imádságainkban, és különösen akkor, amikor azt az imádságot mondjuk, amelyet Jézustól tanultunk. Jézus megtanított rá, hogy bátran mehetünk az Úristenhez, kérdéseinkkel, kéréseinkkel, szükségeinkkel, hiányosságainkkal. Milyen sok és milyen nagy szükségünk is van. Mennyei atyánk pedig tudja mindezt. Egy alkalommal, amikor a tanítványok aggodalmaskodtak, Jézus azt mondja, hogy ne aggódjatok, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, vagy mivel ruházkodjatok. Mennyei atyátok nagyon jól tudja, hogy szükségetek van mindenre. Szükségünk van ételre, szükségünk van italra, szükségünk van lakóhelyre, szükségünk van munkára, szükségünk van feladatra, szükségünk van társra, hitre, becsületre, szükségünk van biztonságra. De talán ez mind benne van az előző kérésben, az Úr imádságban, amikor a mindennapi kenyérről beszéltünk. A mai, az Úr imádság kérései közül hogy fogalmazzak úgy, hogy egy kakukk tojás. Miért? Azért, mert két tekintetben is kilóg a sorból. Egyrészt az egyetlen kérés, amelyben az ember feladata fogalmazódik meg. Olyat kérünk, amit nekünk kell megtenni. Másrészt csupán egyetlen olyan kérés van az imádságon belül, ami valami olyasmiről szól Istennel kapcsolatban, amit nem ő ad nekünk, hanem azt kérjük, hogy vegye el tőle. Miért is van szükségünk mindenre? Azért, mert a mondat elején ebben a kérésben ott van egy és. Most nem szeretnék Hegedűs Lóránt püspök úr és teológiájáról beszélni, mert akkor napokig itt lehetnénk, és nem is erről van szó. Hanem azért, mert milyen jó, hogy ez az és ott van. Mert így összeköti az előző kérést ezzel a kéréssel. Az előző kérés a mindennapi kenyérrel, a szükségleteinkkel, emberi szükségeinkkel volt kapcsolatos, és ott, ahol a megérhetésért folytatott küzdelem jelen van az ember életében, ott bizony jelen van a kísértésnek és az elbukásnak a lehetősége is. Hiszen szükségtörvény bont, szoktuk mondani. Egy kicsit el lehet tekinteni a megfelelő szabályoktól, egy kicsit el lehet tekinteni a törvényektől, hát mert nekem szükségem van ehhez. Hiszen azt látjuk, hogy a másiknak könnyebb, egy kicsit jobban megy, egy kicsit kevesebbet küzd a mindennapi megélhetésért, talán még van egy kis plusz, amit magára költhet, amit magára hasznosíthat, vagy esetleg másoknak ad belőle. Miért ne lehetne nekünk is könnyebb? Olyan önkéntelenül tesszük fel az ilyen kérdéseket. Hiszen csábítások tömkelege vesz bennünket körül ma a világban. Az ember pedig szeret gyűjteni, és szeret birtokolni. Így volt ez már az emberiség kezdetén is. Ádám és Éva ott éltek szépen a paradicsomban, és mindenük megvolt, és amikor jött a csábító, hogy de ott van az az egy fa, és milyen szép a gyümölcse, hát nem ennél inkább erről? Hát ott volt az összes többi. És ott volt az Úristen, hogy kérjen nek tőle. De hát az ott volt, az a gyümölcs ott az szemük előtt. Hát inkább azt választották. A kívánságot, az érdeklődést felkeltette a gonosz az ember szívében. És az ember elbukott. Ez a bűn, amit a teológia úgy nevez, hogy ős bűn. Bennünk van ma is. Hiszen ha arra gondolunk, hogy a kisgyerek leginkább az érdekli, amit nem szabad. Leginkább az a szép csillogó gömb kell ott a polc felső részén, amit direkt fölülre tettek, hogy ne akarja elérni, de hát ő tornyot épít asztalból, székből, ki tudja miből, hogy elérje. Hiszen leginkább arra lenne szüksége, ami éppen nincs az asztalon, mert ő azt szeretné megenni. Vagy éppen arra a játékra van szüksége, ami a legjobb barátjának van, már, de neki nincs, mondjuk még. Mert a kívánság bennünk van. Mert a kívánság csábít bennünket. Mert lehet, hogy van jó házunk, van szerető családunk, megvan a munkánk, megvan mindenünk, de látunk valakinél valamit, ő egy kicsit jobb, neki egy kicsit jobb a dolga, egy kicsit jobb a sorsa, nekünk is olyan jó volna. És akkor az ember képes kilépni abból, ami jó és megvan, azért, hogy a vágyai után szaladjon. Ezért van ma olyan sok csonka család, ezért van olyan sok félkész épület, talán ezért van olyan sok kifizetetlen adósság is. Mert a kívánság bennünk van. Aztán vannak elkövetett bűneink, amiket már a múltunkból hozunk és hordozunk magunkkal, vagy megoldódtak, vagy bocsánatot kértünk érve, vagy cipeljük, amíg élünk, ha nem tudjuk letenni. Azt kérjük az Úristentől, bocsásd meg. Tudjuk, hogy mit kérünk. Azt kérjük az Úrtól, hogy felejtse el. Azt kérjük, hogy vegye el. És a legszebb ebben, hogy az Úristen meg is teszi. A szívből kérjük tőle. Mózes harmadik könyvét, hogyha fellapozzuk, ugyan kellően unalmas leírásokat találunk benne, de mégis elég fontos leírását találjuk például annak, hogy mit kellett tenni, ha egy zsidó ember vétkezett. Mi volt a vétek áldozat bemutatásának módja, ha a főember, ha a főpap, ha egy általában egy ember, vagy hogyha az egész nép vétkezett. Igen, érdekes ezekben a leírásokban az, hogy megjegyzi az Ószövetség író, hogy akkor is be kell mutatni ilyen vétek áldozatot, hogyha az ember nem tudja, hogy elkövetett bizonyos bűnöket. De mondjuk, ha kiderül, akkor is be kell mutatni. A nem szándékos bűnökért is szükség van áldozatbemutatásra. És ez az áldozat, ez egy igen érdekes áldozatbemutatás, mert általában ott a jeruzsálemi templom körül, vagy hát a fennsátor körül kellett ezeket bemutatni, de az ilyen vétek áldozat, azt a táboron kívül kellett elégetni. Mit mutat mindez? Az, hogy az Úristen háta mögé veti a mi bűneinket. Nem is néz rá. Nem is tekint rá, így bocsát meg. Ézsaiás így fogalmaz, te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet. Mikás pedig egyenesen azt mondja, hogy az Úristen a tenger mélységébe veti a bűnöket. Így bocsát meg Isten. Ezt kérjük tőle, amikor azt mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. És a mi vétkeinkről van szó, testvérek. Az enyémről, meg a tiétekről. Nem a szomszédéről, nem azokéről, akiket látunk vagy hallunk valahol a közszférában szerepelni, nem vezetőkről, nem külföldiekről, nem másokról, hanem a miénkről. Mert nekünk is vannak bűneink. Persze a másikét mindig könnyebb felismerni, meglátni, ugye Jézus is azt mondja. A magad szemében, vagy másik szemében a szálkát, a magadéban, meg a gerendát sem veszed észre. De bizony, amikor ezt kérjük az Úristentől, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, keményen a tükörbe kell nézni. Keményen önmagunk felé kell fordulni, mert a mi bűneinket kérjük megbocsátani. És mit jelent ez a vétek, amit kérünk, hogy vegyen el az Isten, hogy bocsássa meg? A vétek jelent adósságot, tartozást, bűnt, amivel tartozunk, de nem tudjuk megadni. Jézus elmond egyszer egy történetet a tanítványoknak, Szeretném ezt felolvasni. Akkor oda ment hozzá Péter, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt, feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és így fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Akkor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, amivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Hozzáteszi Jézus. Így tett majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátszotok mindenki az ő atyafiának. Hát kemény történet ez. De sokan vannak, talán sokan vagyunk ma így mi is. Sokan vannak, akik tartoznak a banknak, tartoznak a munkahelyüknek, felvettek hatalmas hiteleket forintban, euróban, frankban, ki tudja, hogy miben. Ráterhelték a házukra, és nem tudják megadni a tartozásukat. Talán önhibájukon kívül. Van, akinek kisebb tartozása van, és valaki nem ismeri el, hogy ő tartozik valakinek valamivel. Azt mondja, elévült már. Hát olyan régen nem beszéltek róla. Olyan régen nem kérdezte meg tőle senki, hogy azt megfizette, vagy elrendezte, elévült. Vajon a mi vétkeinknek van-e elévülési ideje? Van-e, hogy már nem kell érte fizetni? De nem csak pénzzel tartozhatunk. Van, amikor mással tartozunk. Mert tartozhatunk felelősséggel, tartozhatunk meg nem adott figyelemmel, tartozhatunk az együtt nem töltött idővel, tartozhatunk a meg nem történt beszélgetéssel, sok mindennel tartozunk. Azt mondják a tudósok, hogy ma a tartozás elismerése nagy nehézséget jelent az embernek. Mert sokan nem akarják elismerni, hogy ők tartoznak valakinek valamivel, és most nem pénzre gondolok, hanem inkább emberségre. Azt mondjuk, azt mondják, nem öltem embert, nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam. Miért tartoznék az Istennek? Miért lennék én bűnös? Hát bűntelen ember vagyok. Nem csináltam semmi ilyesmit, semmi törvénybe ütközőt, talán még a 10 parancsolatot is betartottam. Mit mondhatunk az ilyen embernek, az ilyen gondolkodásra? Talán az, hogy ó, te szegény ember, hát magadat vonod ki a kegyelem alól. Magadat zárod ki a megbocsátás lehetőségéből. Hiszen Jézus csak azokat tudja a bűnéből megváltani, aki felismeri a saját bűnét. Hiszen ő a betegekhez és a bűnösöknek jött. Az igazaknak van egy szükségük megváltásra. Talán az idősággal is ez volt az alapvető probléma. Igaznak gondolták magukat. Csak azok tudtak Jézushoz csatlakozni, akik felismerték, hogy az Úristen számára vele szemben tartoznak valakivel. És hogy ez a tartozás most egy családtag, egy ismerős, egy ismeretlen felé irányul, az mindegy. Tartoztak az Úristennek. Mivel tartozunk? A vétek, az adóság olyan valami, amit nem tudunk megadni. Vagy azért, mert nincs rá lehetőségünk, vagy azért, mert egyszerűen nem akarjuk, vagy azért, mert mondjuk elfelejtettem, vagy azért, mert nem tudok róla. Izrael népének, mint említettem, olyan bűnökért is kellett vétek áldozatot bemutatni, amiről nem is tudtak, hogy esetleg elkövették. Biztosan. Minden bűnért kell azonban büntetés. Valakinek így vagy úgy fizetnie kell érte. Szoktuk mondani, hogy az ingyen kegyelem sincs ingyen, csak nekünk. Mert azért Jézus nagyon keményen megfizetett. A felelősséget, a következményeket mindenkinek vállalnia kell. De nem azért, hogy felelőtlenül éljünk tovább, hanem pont azért, hogy megkönnyebbülve, terheinket lerakva, a régi sebeket begyógyítva, tudjunk tovább szolgálni az Úristennek és az embereknek. Jézus azt mondja a bűnös nőnek, menj el és többé ne vétkezzél, hogy valami rosszabb ne következzen rád. Az elkövetett bűnökért fizetni kell, akár elismerjük azokat, akár nem. De beszéltünk az eredendő bűnről. Beszéltünk az elkövetett bűnökről. Vannak olyan bűneink, amelyeket nem követtünk. Nem azokra gondolok, amiket a jövőben fogunk elkövetni, hanem olyan cselekedetekre, olyan lehetőségekre gondolok, amelyeket megtehettünk volna, de nem tettük meg. Tartozunk ezekkel is. Mert nem csupán az a vétek, amelyet elkövettünk, és büntetés jár érte, hanem az is, amit tehettünk volna jót, de nem tettük. Mert lemaradtunk róla, mert lusták voltunk, mert elfelejtettük, mert éppen nem volt kedvünk hozzá. Jakab így fogalmaz. Aki azért tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Egy alkalommal, amikor Jézus az eljövendő ítéletről beszél, és azt mondja, hogy jöjjetek, atyám fiai, mert örököljétek a számotokra elkészített országot, mert szomjaztam és ennem adtatok, éheztem, szomjaztam és innomattatok, éheztem és ennemattatok, jövevény voltam és befogadtatok. Azt kérdezik tőle, hogy mikor tettük meg mindezt. Jézusnak az a válasz, hogy amikor egyel is megtettétek a legkisebbek közül, velem tettétek meg. De fogalmazzuk át, amikor egyel nem tettétek meg, pedig megtehettétek volna, akkor velem nem tettétek meg. Van az az ének, hogy ó, ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária, befogadtalak volna. Hát ezek a jó cselekedeteink, amelyeket nem tettünk meg, pont olyan vétkek, mint amelyeket elkövettünk már valaki ellen. Nem tudom, testvérem, hogy mi az, amire Isten számot tarthat tőled. De azt tudom, ha nem teszed meg, az a te tartozásod lesz. Nem megrémiszteni szeretnélek, hanem inkább szeretettel figyelmeztetni. Mert nem a banknak fogsz tartozni, nem a gyülekezetnek a meg nem fizetett egyházfenntartói járulékkal, nem az embereknek fogsz tartozni, hanem az Úristennek veszel adósa. Van egy kis vers, amely arról szól, hogy mindig jusson az embernek ideje valamire. Hát mindig jusson az embernek ideje jó cselekedetekre is, így szól. Mindig jusson idő nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje. Olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve. Dolgozni, mert ez a siker ára. Játszani, mert ez az örök ifjúság titka. Szeretetet adni, mert ez gyógyítja az embert. Azt is, aki adja, és azt is, aki kapja. Egy pillanatnyi mosolyra, mert ez az arc legszebb ékszere. És néhány kedves szóra. Mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az életet. Ha ezeket megtesszük, egy csomó vétektől megmentjük magunkat. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Mi hogyan tudunk megbocsátani? Mert nem csak olyan dolgok vannak, amiket mi követünk el, és Isten bocsánatát kell kérjük, hanem vannak olyan dolgaink is, amelyeket ellenünk követtek el, és meg kell bocsátani. Miért kell? Azért, hogy ne tartsuk fele barátainkat, embertársainkat az adósok börtönében. Olvastam egy történetet, amely arról szól, hogy az egyik hegyi faluban élt két paraszt család. A szülők mindkét családból buzgó templomba járók voltak, feltűnő volt, hogyha nem jelentek meg az Isten tiszteleten. Így aztán az is feltűnt, hogy az utóbbi időben mindkét család tagjai rendszeresen elmaradtak az úrvacsorás alkalmakkor. A lelkész el is határozta, hogy utána jár a dolognak, és megtalálta a konfliktus okát. Mindkét családnak volt a hegyen egy-egy istállója, közvetlenül egymás felett, ugye a domboldalon. Nagyon kevés volt a víz az állattartáshoz, az egyiküknek nagy szerencséje volt, mert pont az istállója fölött a felszínre tört egy kis forrás, amely pont annyi vizet adott, hogy neki, illetve az ő állatainak elegendő volt. Igen ám, de tavasszal hegycsúszamlás következtében ez a forrás az alsóbb szomszédhoz vándorolt. A felső szomszéd kijelentette, hogy már pedig az a forrás az övé, hát abból az ő állatai isznak. De az alsóbb szomszéd bizony, hát területileg már hozzátartozott a forrás, úgy gondolta, hogy hát ez most meg az ő szerencséje, most hozzátartozik a forrás. S hiába hangoztatta az egyik is, meg a másik is a maga igazát, nem tudtak dűlőre jutni. Olyan vita lett, hogy a két család tagjai már nem is köszöntek egymásnak. Nem tudtak megállapodni, az egész ügy lógott a levegőben, ennek volt a következménye az, hogy távol maradtak az úrvacsorás Isten tiszteletektől. Mert valahol mélyen tudták, hogy meg kéne bocsátani, és enélkül úrvacsorát venni, tiszta szívvel odaállni az Isten elé nem lehet. A lelkésznek annyi eredményt sikerült kicsikarnia, aminek eredményeképpen mindkét fél, mindkét oldal tagjai jó lelkiismerettel léphettek az úrvacsorához. Még belementek abba is, hogy békéltetőt kérjenek fel a viszony rendezésére, mert jó keresztények révén nem akartak ügyvédhez, vagy ilyen rendszerhez folyamodni. Talán nem becsülhetjük elég nagyra azt, hogy mindkét oldal ennyire komolyan vette az úrvacsora jelentőségét. És mindkét fél ennyire komolyan vette azt, hogy neki is meg kell bocsátani. A tudás megvolt, de tovább lépni egyedül nem tudtak. Azzal kezdtem, hogy az úrimádságnak ez a kérése egy kakukktojás. Mert olyat kérünk, amit nekünk kell megtenni. Bizony, amikor arról van szó, hogy miképpen mi is megbocsátunk, na az a megbocsátás, az a mi feladatunk. És hogyan bocsát meg az Úristen? A háta mögé veti a vétkeinket. Nekünk is így kell megbocsátani. A hátunk mögé vetni az ellenünk elkövetett vétkeket. Megbocsátok, de nem felejtek. Milyen sokszor hallottam már ezt a mondatot. Hát hogyan lehet úgy megbocsátani? Az Úristen a háta mögé veti a vétkeinket. Sok milliós tartozásunkat engedi el, hogyha pénzügyi világ képével akarunk fogalmazni. Vajon az ellenünk elkövetett vagy meg nem tett cselekedetekért nem vagyunk-e kötelesek ilyen mértékben megbocsátani? Senki nem mondja, hogy ez könnyű. Senki nem mondja, hogy az egyik pillanatról a másikra megy. De szükségünk van arra, és talán elegendő hozzá, ha belegondolunk, hogy az Úristen milyen bűneinket, milyen mértékben bocsátotta meg. Azt mondja Isten, legyetek tökéletesek, ahogy mennyei atyátok tökéletes. Hát ha tökéletesek nem is tudunk lenni, majd leszünk egyszer talán ott a mennyei hazában. Azért törekedjünk rá, hogy ilyen mértékben tökéletesek legyünk. Hiszen, ha a szívünkben ott a békétlenség, vagy a meg nem bocsátásnak a daca, mert hát dacból nem szoktunk megbocsátani, mert hát pont én kezdjem, hát bocsásson meg előbb a másik. Hát szabad-e nekünk testvéreinket, felebarátainkat ilyen rabságban tartani? Mert ez a meg nem bocsátás, ez rabságba űzi őket. Jézus azt tanította, hogy amíg valakinek bármi panasza van a másik ellen, előbb beszélje meg vele, és azután vigye áldozatát az Úrhoz. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy hát nekem megbocsátott az Úristen, és ez nekem elég, hanem nekem is meg kell bocsátani a másik. Egyszer az egyik professzorom mondta teológián, hogy igen, szép dolog, hogy két haragos fél együtt leül és imádkozik. De azt sem lehet ám úgy megtenni, hogy előbb meg nem beszélték azt, amiért haragos felekké váltak. És azt gondolják, hogy na majd ott az Úristen előtt az imádságban majd bocsánatot kérünk, valahogy így az Úristen majd közvetít, bocsánatot kérünk egymástól. Előbb kéri bocsánatot, és aztán üle imádkozni. Ugyanez vonatkozik barátokra, testvérekre, házastársakra, mindenkire, akinek valami panasza van a másik ellen. Mert az Úristen úgy bocsát meg nekünk, hogy a háta mögé veti a mi vétkeinket. Mi is ezzel tartozunk. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ó, milyen sok nagy nehézségeink, nagy terheink vannak, amelyeket súlyként cipelünk magunkkal. A sok-sok fájdalom, amelyet okoztak nekünk. Ó, cipeljük ezeket, de szeretnénk most letenni te előtted. Szeretnénk letenni te előtted, hogy súlyok és terhek nélkül induljunk ma tovább az életünkben. Urunk, nem csak ezek a terhek húznak bennünket, hanem húznak azok a terhek is, azok a tetteink is, azok a vétkeink is, amelyeket mi követtünk el. És milyen sok van abból is. Ó, hagyj kérjük, hogy bocsásd meg ezeket. Úgy, ahogyan csak te tudod. A hátad mögé vetve azokat. Bocsásd meg, hogy letehessük eléd. Azokat is, amelyeket elkövettünk valóságosan. Amelyeket úgy követtünk el, hogy nem tettünk valamit, amit megtehettünk volna. Urunk, már nem tudunk ezek után utána szaladni. Nem tudjuk a dolgainkat meg nem történté tenni. De a terhek nyomasztanak bennünket. Azokat szeretnénk eléd letenni. Köszönjük neked, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy te az egyszülött fiadat adtad. Hogyha mi hiszünk benne, akkor az ő tanítása szerint mégiscsak tudunk úgy élni, hogy olyan emberek legyünk, mint amilyen embert te ott először teremtettél. Ó, kérünk, segíts bennünket, hogy amikor kívánságnak rabjaivá válnánk, mielőtt bűn lenne a kívánságból, tudjunk hozzászaladni, és tőled kérni az útmutatást. Sok minden csábít ebben a világban bennünket, hogy legyen több, hogy küzdjünk többért, szebbért, drágábbért, de náladnál drágább nincsen nekünk. Ó, milyen jó volna ezt minden nap. Minden pillanatban tudni, látni és átélni. Ezért kérünk most téged. Köszönjük a te kegyelmedet, amellyel körülveszel bennünket. Köszönjük azt az irgalmat, amelyet tőled kaphatunk. Kérünk, taníts bennünket bölcs szívhez jutni. Olyan bölcs szívhez, amely tud megbocsátani, és amely tud bocsánatot elfogadni. Amen.